kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országosan 268 oktatási intézmény érintett a csütörtök reggeli bombafenyegetésben. Ebből 245 budapesti, 23 pedig vidéki iskola. Jelentette ki a 11 óra 30-as adatok alapján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára rendkívüli sajtótájékoztatóján Budapesten. Rétvári Bence elmondta, minden budapesti tankerületben, illetve az ország összes tankerületeinek több mint harmadába érkezett ilyen fenyegetés. Megjegyezte, az utóbbi időben a Nyugat-Európában végrehajtott merényletek miatt azonban minden bejelentést komolyan kell venni és ki kell vizsgálni. Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, minden magyar diák és tanár biztonságban érezheti magát, nincs ok pánikra. Magyarországon a diákok és a tanáraik is biztonságban vannak. A rendőrség és a szolgálatok minden szükséges lépést megtesznek ennek érdekében, ugyanakkor minden ilyen fenyegetés csak újabb megerősítés arra nézve, hogy a nyomásgyakorlás ellenére ragaszkodni kell ahhoz, hogy illetéktelenek ne léphessenek be az ország területére, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető sajtótájékoztatóján a fővárosi és vidéki iskolákat érintő bombariadóval kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva aláhúzta. A kormány minden ember biztonságát megvédi Magyarországon. Továbbra is fennáll Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök magyarországi meghívása. A Nemzetközi Büntetőbíróság ellene kiadott elfogató parancsa ugyanis csak politikailag motivált döntés, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva kiemelte. Az izraeli miniszterelnök magyarországi meghívása továbbra is áll, ennek kapcsán pedig elítélte a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsát Benjamin Netanyahu ellen. A kormány stratégiai fontosságú ágazatként kezeli a jelenleg mintegy 145 ezer embernek munkát adó élelmiszeripart. Az ágazatban az elmúlt 10 évben 287 nagy beruházást hajtottak végre 1400 milliárd forint értékben, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Hungerit ZRT beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai élelmiszeripari cég 35 milliárd forint értékben új, automatizált csirkevágó és feldolgozó üzemet hoz létre Szentesen, amely projektet az állam 9 milliárd forinttal támogatja, így segítve elő 50 új munkahely létrejöttét, illetve az üzem kapacitásának megduplázását. Magyarországnak több szempontból is fontos érdeke, hogy működjön a gázai tűzszüneti és túszmegállapodás, amely jelentősen javítja az egész világ és benne Európa biztonsági helyzetét, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az izraeli kollégájával, Gideon Szárral közös sajtóértekezletén, hogy az eseményeknek a Közel-Keleten igen súlyos kihatásuk van a globális biztonságra is, és ezért Magyarország üdvözli a tűzszünetről és a túszok kiszabadításáról szóló megegyezést Izrael és a Hamász között, amely az egész világ és benne Európa biztonsági helyzetét is javítja. Idén is meghirdeti a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Rákóczi Szövetség a Diaszpóra programot. Jelentkezni csütörtöktől lehet. Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján felidézte, hogy a program 2016-ban indult, a Rákóczi Szövetség pedig évtizedek óta dolgozik a magyar nemzetért, kiemelkedő munkát végezve. Hozzátette, programjaikra, amelyekre jelentkezni január 23-ától lehet, a 10 és 25 év közötti fiatalokat várják, azokat, akik a magyar nemzet építőkövei lesznek azokon a helyeken, ahol élnek. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult helyenként ködös idő várható, majd északnyugat felül elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet. A délnyugati déli, illetve keleti tájakon eső, záporeső előfordulhat, de hajnalra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 11 fok között valószínű. Északkeleten lesz a hidegebb. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Dr. Utri Attila ortodox keresztényíróval beszélgetek régi kedves ismerősünkön a Szent István Rádió hullámhosszain, és ezúttal egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen a közelmúltban jelent meg Ragozinka Legenda és Valóság című könyve, melyet itt tartok a kezemben. Ez a Ragozinka témakör, ez egy visszaköszönő témakör, hiszen annak idején már a Ragozinka Igaz Története című könyv kapcsán is találkoztunk és beszélgettünk. Szívből gratulálok tanár úr ehhez az új könyvéhez, amely folytatása az előző könyvnek.
Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a Szent István Rádió hallgatóit is. A könyv ez a Ragozinka trilógia harmadik tagja. Azért mondom, hogy trilógia, mert az egyik volt a kultúra regénye. Az jelent meg, hogy 12 évvel ezelőtt, akkor 5 évenként átírom, illetve kiegészítem, ahogy mit történjenek a világon olyan dolgok, ami miatt Ragozinka vagy veszélybe, vagy pedig dicsőségre hajlamos helyzetben van. A második az ilyen e-book formátumban jelent meg, az inkább vallásfilozófiai tartalmakkal lett kiegészítve, annak is az a neve, hogy a címe, hogy Ragozinka igaz története 2. Ezt már nem akartam, hogy Ragozinka igaz története 3 legyen, mert ez kis regény. És akkor ezt találtam ki, hogy akkor jó lesz az a legenda és a valóság, és akkor ennek a Ragozinka problémának elérkezett az utolsó fázisába. Innentől kezdve dől el, hogy akkor megmarad-e Ragozinka hunnia, mert úgy fejezem be, most eléve vágok a történetnek, hogy ha mi Ragozinkánk és hunniánk elbukik, akkor valóban föl kell készülnünk arra, ami a borítón van, Uriel arkangyal a paradicsom kapujában figyelmezteti az őrangyalokat, hogy a sátán közeleg. Na most ez a sátán közeleg, ez jelenthet egy nagyon rossz dolgot is, ugyanakkor jelenthet egy új erős összefogást. Mert a sátánnak a itteni emberei, a nem megtért káinok, a szodomita káinistáknak neveztem el a regénybe, tehát az a láthatatlan pénzügyi hatalom, amely minden legális, meg reális, meg irreális államnak fölötte áll, és ők döntik el, hogy most akkor a világnak a sorsa körülbelül milyen irányba menjen. Teli van a világ proxy és hibrid háborúkkal. A proxy háború az ugye, hogy én csak pénzt adok nektek, öljétek egymást, a hibrid pedig egy ilyen lejárató kampány mögött egy iszonyú felfordulásnak az okozása. Na, erre képesek a káinisták, de mint tudjuk, nincs olyan bűn, amit a jó atyánk meg ne bocsátana, ezért a káin is megtér, erről szól a regény, erről szól az opera, amit Vihola Mihályróval. Mondhatnám, hogy sikerre vittünk, mert most a forgatókönyv pályázaton kint van Londonban, de hát ez majd akkor is jó, hogyha nem nyerünk semmit, de legalább elfogadták. Szeretnénk itt is bemutatni. Tehát általában a Ragozinka könyveket és az operát együtt népszerűsítjük. Így volt most Budapesten az országos premier, az S4 Jezsuita Művelődési Központban, a Szemmelweis utca 4, és ott is volt vetítés az operából, és részletek a könyvből. Tehát egy ilyen helyzet, remélem, hogy Miskolcon is majd összejön.
Ismerősen csenghetnek a kedves hallgatóknak a ragozinka, a káin bélyege címek és ezek a kifejezések, de azért mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik most hallják először az ilyen típusú beszélgetéseinket és riportjainkat, mi is a problémája ragozinkának? Mit lehet tudnunk ragozinkáról, és ebben a bizonyos trilógiában ön honnan indul és hova jut el?
Hát ez nagyon jó kérdés. Tehát Ragozinka, ez egy kitalált város, de ezt álmodtam egyszer, hogy Ragozinkába megyek. Ezt a szót jegyeztem meg, hogy Ragozinka. És akkor mondta a Gergely fiam, hogy létezik ilyen város ott az Ural környékén, úgyhogy nem találtad föl a meleg vizet, úgyhogy akkor mondtam, nem baj, akkor annál jobb. Mert akkor végül is ott az Ural környékén előfordultak őseink is, az utrigórok, meg a kutrigórok, meg a finugor, magor törzsek, és gyakorlatilag ilyen történelmi helyzetben egy szláv, egy germán és egy magyar népesség együtt működése kezdetben egy faluban, ami úgy keletkezett, hogy egy meteorit becsapódott a földbe, ott lett egy hatalmas tó, és akkor ezt nevezték Ragozinkának, ezt a krátert, hogy Ragozinka kráter, így van rajta az interneten is. És ott fölépült egy biofalu, tehát egy teljesen, hogy mondjam,
önellátó
és minőség és szakértelem és békesség a három népesség között, mert jól kiegészítik egymást, a magyarok azok adjuk meg a módját, a szlávok azok gyakorlatilag az a jó, hogyha a föld a miénk, és a földet művelhetjük, tehát ők a földműveléshez értenek, a germánok azok pedig a város, és gyakorlatilag a civilizációnak a egyik úttörői. Na most ez a három nemzetség, ez ugye építette egy várost, ami aztán később földúzott ugyanúgy, mint Miskolc, egy olyan 200 ezeres lakosra, és akkor elveszítették ezt a ragozinkai alapelvet, hogy ami jó nekem, az a közösségnek is jó. Tehát nem térek el, nem szállok szembe a közösség akaratával, nem kérek új tíz parancsolatot, nem kérek új törvényeket, elfogadom azt, amit őseink jónak tartottak. Tehát egy konzervatív, most már keresztény, kezdetben ugye csak természeti népek jöttek össze, és több istenhit uralkodott Ragozinkába is, voltak bálványok, egyebek, de ennyire nem részletezem a múltat, csak annyira, amennyiben a magyar történelemhez ez kapcsolódik, akik itt megfordultak. Tehát van benne egy kis történelmi része, van benne vallásfilozófia is. Azzal kezdődik az első fejezet, hogy az istengyilkosságok miért történtek a világban. Egyáltalán lehet-e Istent meggyilkolni? Ez a Ragozinka kisregénynek a alapkérdése, amit fölvet az elején. Természetesen nem lehet, mert magát a fizikai létet azt végig szenvedi a második isteni személy, Jézus Krisztus, a Messiás, és fáj neki valóban, amikor a szögeket verik, az oldalát felgyítják, kőviskoszorú, végig szenvedi a fizikai létét, ahogy a paradicsomból Ádám Éva kiüzetése után az emberiség erre a sorsa jutott, hogy homlok a verejtékével és fájdalommal kell az életet leélni. Az örök élet pedig majd akkor jön, ha a megtisztulás, a megtérés bekövetkezik. Na most erről szól a dolog, hogy elindulunk, nehéz olvasmány ez valóban, istengyilkosságok, ami gyakorlatilag kísérletek vannak, Heródes ugye a Jézus születése idején beárnyékolja a betlehemi gyermekgyilkosságok, ez istengyilkosságnak számít, Jézus magát is istenként ölik meg, de harmadnapra feltámad az ortodox egyházban, ezért nincs panahida, mert ugye a lélek három napig van a világ mindenségbe, és három nap után eldől, hogy most akkor a jó oldalon, vagy a közbűső, vagy a rossz oldalon foglaljon helyet. Addig, amíg az utolsó ítéletben nem következik. Na most az utolsó ítélet órája, ne vegyed csapongásnak, kedves szerkesztő, az, hogy az ketyeg. A Chicagói Egyetemnek a órája 90 másodpercre van az éjféltől, és ha elüti az éjfélt, akkor a sátán itt van. Tehát ezt tudomásul kell venni, de nem kell megijedni, mert a hit az erősebb, és a sátán nem fogja legyőzni az Istent. Tehát ez ki van zárva. Lesz egy kis fürdő az igazságban való, vagy a üdvösségben való megméretés, ez fájdalommal jár egyeseknek, de az igaz, aki lesz a föld, ahogy a nyolc boldogságban van, a boldogok a szelídek, meg ők örökik a földet, és akkor jön a messiási korszak. Tehát ezt végig kell élnünk, ezt az egész cirkuszt, ami van most a világban. Gyakorlatilag, amik mi vagyunk, akik szemben állunk a kainista, szodomita kainistákkal, ez a kreatív kisebbségek. Kreatív kisebbség volt a kereszténység is annak idején, amikor gyakorlatilag elhozta a világ üdvösségét, a világ megváltását, és aztán, amikor világvallás lett, akkor is gyakorlatilag a 7, lassan 9 milliárd földlakóból, hát az 2-3 milliárd a keresztény, aki igazoltan keresztény, és akkor ennek is van egy kreatív kisebbség része, meg van egy többségi része. Van, aki gyakorlatilag csak a vallását egy ilyen polgári alűrnek, vagy eseménynek tekinti, tehát keresztelő, bérmálás, akkor esetleg esküvő, igen, vagy konfirmálás. Tehát alapjában véve ez a második rész a könyvben, amikor a keresztény egység, a régi rögeszmém újra előjön, és most már igyekszem tömöríteni 6 pontba végül is, és jóvá hagyta Orosz Atanász püspök úr, a Krank József parókus úr, és katolikus részről pedig a Bán István atya, hogy gyakorlatilag valóban a három történelmi egyháznak kell kiegyezni. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor lesz egy szuper intendáns a keresztényeknek, lesz a Krisztus hívők világvallása, a tripartit rendszerben egyszer a protestánsok, egyszer az ortodoxok, egyszer a katolikusok elnökölnek ilyen forgó módon, és az összes információt, amit a történelmi egyházak, keresztény egyházak eddig őriztek, feldolgoztak, és mostanában nagyon sok jó anyag kerül elő a régi kutatásokból. Igaz, hogy amikor Vatikánban voltam, akkor kérdeztem a levéltárost, hogy mit dolgozik itt ebben, azt mondom, már 40 éve, azt mondja, nem tudom. Azt mondja, de kérdezzen. És amit kérdeztem, mindenre tudott válaszolni. Na, ennyit az egész dologról, és jó az a szintén görögkatolikus hirdetés, hogy vásárolj 50-30-20%-kal kevesebben. Tehát akció, vásárolj kevesebbet. Tehát nem a konzumkultúra, a fogyasztás kultúrája, a pénzhatalma határozza meg az emberek életét, mert igen eldurvulhatnak a dolgok akkor, amikor a pénzért, a mamonért megy a küzdelem, és a szegények és a gazdagok között nincs egyetértés, nincs megbocsátás, nincs könyörület, bár nagyon adakozó a magyar nép, a magyar kreatív nép, már ugye most ez a jónak lenni jó. Ez azért fontos, mert inkább most azt veszem észre, írom is a regénybe, hogy most az, ami elterjedt ideológia, hogy rossznak lenni jó. Tehát ezt hirdetik a kainisták. És olyan államban akarnak élni, ahol ők az alantas ösztöneiket élhetik ki, és a hedonista vágyaikat, és ugyanakkor nem is tudják, hogy a sok pénzzel mit kezdjenek. Tehát egy üres valóság, ami fenyeget, és ugyanakkor a tisztesség, a bölcsesség, a szeretet, a könyörület, a megbocsátás, az pedig valahogy a háttérbe szorul, mert nagy a nyüzsgés, nagy az elidegenedés, nagy a szekularizáció, és a vallások között is a harc kiújul. A keresztény egyházakon belül most voltam, hogy az keresztény egyházi közművelődési egyesületnek a konferenciáján Kecskeméten, és nagyon békességbe nyilatkoztak a protestánsok, a katolikusok, a reformátusok, és én magam, mint ortodox. Tehát jó hangulatú volt ez a megbocsátásról tartott konferencia, és sok új információ felmerült. Tehát így elnézést a csapongásért, tehát a könyv ezért íródott, ebben a helyzetben íródott.
A Ragozinka legenda és valóság című kisregény, ahogyan is említette, szoros kapcsolatban áll tehát a két korábbi kultúrregénnyel, a Ragozinka igaz története első és második részével. De hogyan fogalmazná meg, kinek ajánlja elsősorban ezt a harmadik kötetet, és mire utal a legenda és valóság alcím?
Igen. A két regénnyel, meg a operával, a Vihula Mihályló csekélysége operájával, a Káin bélyege, Énok proféciái. Hát kinek ajánlom? Hát először is azoknak ajánlom, akik hisznek a Szent Háromságban. Ez mindenképpen ahhoz egy igen nehéz út vezet a megtéréshez. Sok nélkülözés, de egy állandó belső öröm az, ami kis éri az otunkat, végülis az üdvösség. Azért van a földi életünk, fölkészüljünk a halálra, a halál utáni életre, az örök életre. Tehát ezeknek elsősorban annak a generációnak is ajánlom, szerepelnek benne, akik ugyan kísértések viharában élnek, és szívesen fogyasztják el a bálványoknak a porát, most ebbe benne van a bizonyos értelemben a különböző élvezeti szerek, de ez a bálványok porának elfogyasztása, ez Mózessel van összefüggésben, mikor lejött a Sínai hegyről, látta, hogy a nép elbujálkodta az időt, és aranyborjót épített, amit összetört Mózes, és a port megetette a üdvösségre nem alkalmas bálványimádókkal. Na most van visszaút az utolsó pillanatban is, tehát ez erre számtalan példa van, mert nem akarok vészmadár lenni, meg most mindenki megijedjen, de van egy generáció, aki gyakorlatilag identitás zavarban szenved, tehát nincs nemzeti, nemi, városi identitása, önazonossága, közösség hiányban szenvednek, az az XY meg alfa generáció, és valóban az életük javát az információ dömping, az olyan információ dömping, ami nem kell az embernek, nem kell az emberi agynak, nem kell az értelmnek. Hasznos dolog a számítógép, meg a okostelefon, meg egyebek, de nem arra használják, hanem a hirdetésekre, a szodomita, káinista eszmék terjesztésére, és ettől meg kell őket óvni. Ez már komoly pszichiátriai eset is, hogy nem tudnak nyomkorás nélkül. Most látok egy közösséget az utcán, vagy a buszon, a villamoson, vonaton, mindenki nyomkod, és nincs kontakt. Ha pedig test közelbe kerülnek, akkor egy kicsit mögöttük minden meghal, és csak ők. Tehát az egoizmus, az identitászavar, ezeken keresztül kell az új generációnak üdvözülni, és hát én szerintem van benne annyi erő. Hát van 9 unokám, van hol megfigyelnem a fejlődésnek az irányát, és az érdeklődésüket, és a kutatásaikat. Van olyan unokám, aki most a Akathisztos himnusz most német nyelvre fordítja, mert ott dolgozik Németországban, asztalos. És akkor előveszi ezeket a régi keresztény imákat, amelyeket most szívesen adunk, veszünk egymás között keresztények, és akkor valahogy boldogabb a világ. És hát akkor lehet a polgároknak is, azoknak a polgároknak, akik valóban szociális, de nem szocialista, ateista, szocialista társadalomban akarnak élni. Azon kívül mondhatjuk, hogy nemzeti, de nem nacionalista társadalomban, és ahol a politikát nem a doktrinák, az előírások, a követelmények, a törvények és a törvényeknek ellentmondó törvények határozzák meg, hanem kreatív módszerek, azok kerülnek ismertetésre, és valóban olyan önzetlen politikusokra van szükség. Az én generációmnak ez egy már kicsit elkésett üzenet, mert már a nagy generációnak az élete úgy néz ki, hogy már lezárul, hát lassan már mindenki 80 éves lesz. Most arra gondolok, akik 47 és 53 között születtek, és a vusztoki szellemet, a szeretet, a egyetértés és a düh, ez volt a vusztoki jelszó, amit már most mikor Miskolcon megcsináltuk a kis vusztoknak, a magyar vusztokot, akkor azt mondtuk, hogy a szót helyettesítsük harmóniára. Tehát az a harmonikus zene kell, nem olyan zene kell a fiataloknak, ami minden nap az idegrendszerüket szétrázza, és nem akarok mondani most előadókat, akik fellángolnak és utána eltűnnek. Tudomásul kell venni, hogy sziszegi a sátán, hogy Istenek vagytok ti is, de tegye hozzá, hogy de ha esztek a tudásfájából, vagy szakítotok a tudásfájából, akkor verejtékes munkával kell megkeresni a kenyereteket, és számolni kell betegséggel, halállal, és gyakorlatilag szenvedéssel. De ezektől meg lehet szabadulni, hát erre van a kereszténység. És ez a minden embernek a megváltása, legyen az hindu, legyen az héber, legyen az akármilyen világvallás, egyebek, végül is a világ megváltója Jézus Krisztus, és ahogy már beszéltük itt a Szent István Rádióban, mondta Szent Második János Pár meg Szent Terézia nővér, hogy az ökumenét ki kell terjeszteni az összes vallásra. És vannak is erre lépések. Adja Isten, hogy így legyen.
Az elmúlt percekben Utri Attila, Ragozinka, Legenda és Valóság című közelmúltban megjelent könyvéről beszélgettem a szerzővel, a Kráter kiadó gondozásában jelent meg ez a könyv, és ahogy említette is tanár úr, remélhetőleg több könyvbemutatón is bemutatásra kerül majd ez a kötet. Most minden esetre mi itt a riportban próbáltuk bemutatni a könyv üzenetét. Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Utri Attila ortodox keresztény írónak, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
És akkor természetesen áldott új esztendőt is, vagy a himnusz szavaival hadd kívánja, hogy végesztendőt. Hozz reánk végesztendőt, Urunk, mert megbűnhötte már a nép a múltat és a jövendőt.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Bennem, hiszen tőled lesz erőm, új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm, engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely, szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Visz a tűz felem elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél így benned él. Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom.
Műsorunk folytatásában Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. A Miskolci és Egri Filharmónia bérlet soron következő februári koncertjeit ismerteti.
A Filharmónia Magyarország minden városba a legmagasabb minőséget viszi hazánkban, amikor koncerteket szervez és tervez, és nem csak, hogy a legmagasabb minőséget visszük, hanem igyekszünk évről évre még erősebb, még különlegesebb bérletet összeállítani. Miskolcon a bérlet folytatódik februárban egy Puccini opera gálával. Azt gondolom, hogy Puccini sokunk számára az egyik olyan zeneszerző, aki leginkább elér a szívhez, annyira gyönyörű dallamokat és zeneműveket írt, ehhez kapcsolódóan kitűnő szövegkönyvekkel, hogy minden egyes részlet az operáiból egy külön elmélkedés tárgyát is képezheti, és így, ha Puccini opera gálát nézzük, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a házigazda, ő zenél, és napjaink szerintem egyik legkitűnőbb, ha nem legkitűnőbb szopránja Krista Kinga lesz a szólista, Pataki Adorján tenor lesz mellette, illetve Cser Ádám vezényli az együttest ezen az estén, február 4-én este a Művészetek Házában Puccini különböző operáiból hallhatnak részleteket. Az EGRI bérlet, amely nagy örömünkre teltházas, közönség előtt valósul meg. Az EGRI bérlet február 3-án este 7 órakor folytatódik a Gárdonyi Géza Színházban, ahova is a korábban említett Puccini opera gála látogat el. Krista Kingával, Pataki Adorjánnal és Cser Ádámmal hallhatjuk a Miskolci Szimfonikus Zenekart. Én, amikor tehetem, ott vagyok a koncerteken, és az utóbbi időszakban Puccini nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy ha ott laknék a közelbe, biztos meghallgatnám mind a kétszer ezt a programot ezekkel a kiváló előadókkal. Mindenképp mély élményre számíthat, aki ellátogat.
Az elmúlt percekben Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját hallották.
Egy új bemutató a Gárdonyi Géza Színházban, bár ez egy előbemutató, hogyha jól olvastam, Lőrendben a Fülököttek című végjátéka. Hú, nagyon sok érdekeset olvastam előzetesben az előadásról, itt szakembereket is bevontak, hogy egyáltalán ugye a szereplők is, a rendező is jobban képbe legyen. Rácziani az egyik szereplő, főszereplő, nem tudom, hogy mennyire egyenrangú szerepek, és Baj József rendező, akivel most beszélgetek, de időközben majd érkezik Démonopoló Afrodité. Hát a Lököttekség elég sok mindent elárul. Lököttek fogják játszani ezt az előadást?
Igen. Ugye, hát mi színész, az normális?
Hát aki elmegy színésznek, a soha.
Az már lökött. A Lököttek, ez egy nagyon jó szó, mert gyakorlatilag azt a bizonyos hajszálat, ami a úgymond normális embert, meg a kényszeres embert elválasztja egymástól, az tényleg egy hajszál, és ami mondjuk a nézőkre, meg mindenkire vonatkozik, hogy ez a hajszál, ez mindig mindenkinél máshol van. Máshol van az elválasztás. Tehát vannak rigolyás emberek, ugye? Vagy miket szoktak megmondani? Bogaras, rigolyás, vagy becsípődött neki valami. És egy darabig van, akinél ezt elfogadjuk, mert már megszoktuk. Van, akin meg elkezdünk nevetni, mert már ő annyira nem tudja abba hagyni ezt az egészet. Tehát, hogy ilyen értelemben mindannyian lököttek vagyunk. Tehát amikor egy dallam, tehát amikor valahol Európáról beszéltünk, akkor ott napokig egy-egy dallam benne van az ember fejébe, még akkor is, amikor mosogat, vagy bármit csinál. Hát a Lököttek az tulajdonképpen ez, hogy ezek a bizonyos becsípődések, vagy ismétlődő gondolatok, ezeknél az embereknél egy kényszerítő erejű ismétlődés, amit nem tudnak leállítani, vagy nagyon nehezen tudnak leállítani.
Tulajdonképpen most az alapszituáció, az Lököttekről, önértelemben mondom, hogy betegekről, vagy legalábbis nem tudom, vért valós betegekről szól, tehát hogy tényleg mi az, amiből kiindul ez a cselekmény?
Amiből kiindul a cselekmény, és ami a humor forrása, ez 1018 olyan filmet tudnánk most mondani, ami pontosan ezekről a kényszeres betegeknek a hétköznapi életben való viselkedéséről szól. Az alapszitu az, hogy 6 olyan ember, akinek teljesen különböző típusú kényszeres gondolata, cselekvése van, az segítségre szorul, elmegy a dokihoz, csak a váróteremben összegyűlik ez a 6 ember, és a doki meg nem jön. Tehát ez a történet, és akkor itt ezt a 6 embert szemléljük különböző helyzetekben.
Időközben megérkezett Afi Démonopoló Afrodité, és ugye Rácziani, akkor ti ketten szereplői vagytok az előadásnak, váróteremben vártok arra, hogy valaki mondjon valamit, hogy kell-e orvos, nem kell orvos, de ez az egész történet, ez így hogyan érint titeket? Mert igen, ez az őrület meg zseniség közötti határvonal, kinek mi a becsípődés? Ez, hogy nektek amúgy vannak ilyenek, ami miatt bármikor, akár holnap elmehetnétek pszichiáterhez?
Hát talán olyan súlyú probléma nincs, de ahogy elkezdtük a darabot, és ugye beszéltünk egy szakértővel is, azért úgy szép lassan ráeszméltem, hogy nekem is vannak ilyen rigójáim, szertartásaim, babonáim. Tehát, hogy valami apró probléma nálam is van, de szerintem szinte mindenkinél. Nem akarok most nagyon távoli vizekre evezni, de hogy igenis szembesültünk azzal, hogy én legalábbis, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok egy-két problémával, csak még elég pici módon.
Hogy nem
szorulok segítségre, csak hogy hordozom én is ezeket a problémákat.
Akit ezt a szót használtad, hogy szertartásosság, akkor neked is van ilyen, tehát...
Hogy... Van, mondjuk ez inkább lehet, hogy a színpadhoz köthető, vagy egyes előadásokhoz, vagy bemutatókhoz, amikor lehet, hogy ilyen hülyeség, hogy ez most így bejött, jó, akkor viszont mindig ugyanaz. Ez is egyfajta ilyen lököttség, de szerintem ugyanúgy minden családban megvan, hogy tudom én, mondjuk a folyékony szappan adagolót én csőrrel előre rakom. A másik, meg amikor mossa a kezét, akkor befordítja, és akkor megint megy az ember a fürdőszobába, mert miért van így, és visszafordítja, de szerintem minden családban van.
Fokrém,
miért van így benyomva, az olló miért így van, amikor ennek így kéne lenni, mert megszólt, szerintem ez mindenhol előfordul, és akkor azt is mondhatnánk azt, hogy ez kényszer, vagy nem tudom én mit. Tehát, hogy ilyen, amikor piciről beszélünk, hogy mindenkinek van ilyen, szerintem ez körülbelül ez a kategória.
Van egy alapprobléma. Szerintem az szinte mindenhol, ugye, hogy rakjuk föl a WC papírt.
Igen.
Tehát, hogy általában a férfiak valamiért kifelé, lóg a WC-papír, a nők meg valamiért...
Nem lehet,
igen, igen, igen. És ezt én otthon is észrevettem, hogy a két nővel élek, ha bármelyikük rakja föl, akkor befelé lóg a WC-papír. Én pedig úgy szeretem, hogy kifelé lóg a WC-papír, mert hogy úgy kell lennie, de ez is egy ilyen örök vita téma.
Lehet, hogy ti még akár a honvédségnél is úgy tanultátok, mindegy. Most azon gondolkozom, hogy...
Hajtogatós
volt. Jó, az más történet. Hogy ugye a műfaji meghatározás komédia. Na most, hogyha az ember tényleg konkrétan egy pszichológusnál, vagy pszichiátriai rendelőben, ha várakozik, hát most azt gondolnám, hogy azért ez nem olyan vicces, legfeljebb. Néha vannak olyanok, hogy akkor én nem tudom, Napóleonnak képzelem magam, de hogy ebből hogy lehet komédiát csinálni? Tehát, hogy mi az, ami végül is ez az emberi bogarasság, vagy nem tudom, és hogyha sok ember összegyűlik, na kész, akkor az meg biztos, hogy komédia lesz?
Megint csak oda visszatérve, hogy hogyha nézünk egy darab kényszeres embert, ugye, akinek megvannak ezek a külső szemlélőnek számára vicces dolog, hogy ötször kezet mosok, és letörlöm a széket, mielőtt leülök, és miután ez folyamatosan, ez minden egyes mozdulatomnál ez van, egy idő után ez átlép egy ilyen humoros részbe, mert nem értjük. Főleg úgy, hogyha mondjuk más helyzetben egy rossz végszót ad valaki, vagy éppen csinál valaki valamit, amire ez válaszolódik. Tehát, hogy rengeteg humorforrás van ebből, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy túl azon, hogy szeretnénk kijátszani ezt a tényleg tűzijátékszerű bohózatot, itt amit keresünk ebből az egészen, hogy mindegyik ilyen kényszeres viselkedésnek egy picit a mélyére akarunk kaparni, hogy ez miért is van. Tehát miközben ugye egy terápia arról szól, főleg a csoportterápia, hogy valahogy a résztvevőknek az érzékenységét a másik problémájával szemben kicsit elősimogatni. A másik az, hogy rájöjjenek ezek az emberek, hogy nem csak nekem van egy problémám, hanem a másiknak ugyanő más csinál, de neki az legalább akkor a pusztító dolog. Na hát erről szólna az, hogy nevettetünk, de közben meg valamilyen szinten, ha ez az előadás azt éri el, hogy innentől kezdve a nézők másképpen néznek az ilyen vagy ehhez hasonló emberekre, egy kicsit megértőbben, elfogadóbban, akkor már nem keveset tettünk.
Nyilván ez az előadás, mint minden más műfajú előadás, létrejöhetett volna a rendező instrukcióval, vagy utánaolvasással, de ugye, ahogy említettem is, többször is szó esett róla, egy szakember, konkrétan pszichiáter orvos is segített, sőt, még más szakember is volt, vagy csak ő volt, aki segített a
munkát. Én korábban, amikor készültem, akkor én még korábbi ilyen terápiás dokikkal beszéltem meg Pestemén.
Hát hogyan tudott ő mondjuk segíteni nektek színészeknek mondjuk így a személyes találkozással? Most Jani, ahogy említetted, olyanokra világított rá, ami azt gondoltad, hogy az mondjuk neked egy evidens viselkedés, de mi az, amit mondjuk a karakteretekből jobban ki tud hozni, vagy hogy jobban átéljétek magatokat, mert nyilván az sem jó, hogyha valaki túlzásba esik, hogy most túlzottan játszon el egy olyan szerepet, amit nem feltétlenül egy túlzott magatartással kell eljátszani. Afi például te ezt.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezzel kapcsolatosan mindannyian rengeteg ilyen dokumentumfilmet néztünk, azért, hogy közelebb kerüljünk, noha vígjátékot játszunk, hogy ezeknek az embereknek a lelki világához, hogy mi motiválja őket, vagy mi az, ami ilyen kényszeres dolgokba, és sokszor elképesztő kis pici dolgon siklik el az egész, és mondjuk valaki kényszeres lesz, egy anyuka, és mondjuk utána kényszeres lesz a két gyereke is, mert otthon ezt látja. Tehát azért ez valahol nem annyira vicces dolog, de nagyon sok ilyet néztünk, és szerintem nagyon fontos az is, hogy amit csinálunk, mindenki a saját maga szerepét, hogy akkor lesz vicces, hogyha ezt halál komolyan csinálja. Mert hogyha vicceskedik, akkor az ilyen kutyakomédia lesz. De hogyha ezt halál komolyan gondolja, és halál komolyan gondolja azt, hogy nekem most nem tudom én hányszor keresztet kell vetnem, mielőtt leülök, vagy nem tudom én hányszor kell padlótisztítóznom, hogy az ott jó legyen, vagy ne legyen bacillus, tehát hogy azt hiszem, hogy valóban, tehát hogy komolyan kell ezt venni nekünk, és akkor talán vicces is lesz. De mondom, nagyon sok dokumentumfilmet néztünk ezzel kapcsolatban, és hát azért megdöbbentő.
Abban is segített, hogy azt megértsük, hogy ezek a betegek hogy élik át, hogy élik meg a saját betegségüket. Hogy milyen hatással van az ő életükre, a környezetükre, a családjukra, hogy mennyire megkeserítik saját maguk, önmaguk életét, és főleg a környezetüket. Tehát igazából ez volt, ami miatt nagyon fontos volt, hogy találkozzunk egy szakpszichológussal, és hogy nagyon jó volt látni ezeket a filmeket, hiszen nagyon fontos volt, hogy megismerjük ezeknek a betegségeknek a tragédiáját. Uh-huh. Hogy hová vezetnek ezek a betegségek.
És még csak annyi, hogy ezek a betegek, ők abszolút tudatában vannak, hogy ők betegek. Mi a problémájuk? Csak nem tud ellene tenni. Ez a borzasztó, hogy tudja, hogy ez nem jó, hogy megkeserítette az életét, hogy elveszíti az állását, mert nem tud elindulni otthonról, mert 1200-szor visszamegy megnézni, hogy bezárta az ajtót és elzárta mindent. Tudatában van, de mégsem tud szabadulni, mert van egy sokkal súlyosabb kényszerképzet, hogyha ezt nem teszem meg, akkor mi fog történni.
Tehát, hogy az okok, tehát azért volt nagyon fontos a szakembernek a segítsége, hogy honnan jönnek, honnan erednek ezek a dolgok. Mert most csak a humor, ahogy kérdezted, hogy igazából én azt a humort szeretem, amikor nem poénok jönnek, hanem megvan az az igazsága, ahogyan én azt csinálom, csak az a közeg, amiben én ezt csinálom, hirtelen átkeretezi ennek a jelentését. Tehát mindig akkor van humor, tehát a humor meg a poén az, hogy fölépítünk egy világot, és egyszer csak a humor, vagy a poén, ami ott van a végén, az rádöbbent arra, hogy ez egy tök más vetületben teljesen mást jelent. És ez az igazi humora a dolognak, és ezzel próbálunk dolgozni itt folyamatosan, hogy mindegyik szereplőnek megvan a maga igazsága. Tehát most épp a Barát Zoli mesélte azt, hogy nézett egy olyan videót, ami döbbenetes lehetett, már kíváncsi vagyok rá, amikor négy Tourette-es beszélget. A Tourette-szindrómások azok, akik tikkelnek, meg állathangokat adnak, meg csúnyán beszélnek. És ez a négy ember akart egymással beszélni, de közben megvoltak a tikkek, és közben társalogtak. Na, ez kívülről nézve, ez tércsapkodós, nevetős poén, és miközben ők lehet, hogy az élet értelméről beszéltek, vagy valami más témáról, csak közben füttyöggettek, meg nem tudom mit. És csak visszatérek, hogyha a néző ezt valahogyan felfogja, hogy ez egy tök más világból eredeztető viselkedés, akkor érzékenyebb lesz erre.
Most pont ezen gondolkoztam tényleg, hogy ezt nagyon nehéz lehet eljátszani, mert ugye itt most, igen, ahogy mondtad, hogy tehát nem szabad, hogy kutya komédiává váljon, mert hogy alapvetően itt most, én értem, hogy komédia, meg persze egyik cél a nevetetés, meg a másik az, hogy tényleg azért így az ember, aki ezt majd megnézi az előadást, lássa, vagy elfogadja jobban ezeket az embereket, hogy most ezek problémák, tehát ők erről nem tehetnek, de hogy ebben úgy benne maradni, hogy ezt úgy eljátszani, hogy hitelesen, azért ez nem olyan, hogy kiállok egy nagy monológgal. Tehát ugye erre azért tényleg nagyon rá kell készülni nektek is, mert ez nem egy más állapot, hanem ez egy ilyen kényszeres cselekvés, hogy igen, akkor én most tikkelek, vagy drángatom a vállam, vagy nem tudom, tehát millió meg egy dolog van, de hogy ezt úgy eljátszani tényleg, hogy úgy hiteles legyen, de adjon egy pici humor, de hogy itt ugye azért egy betegség az nem vicces, tehát azért valljuk be.
Ennek a szélsősége Franciaországban alakult egy társulat, aztán ennek a mintájára Magyarországon is a Baltazár Színház, nem tudom, hallottatok erről. Igen. Ennek van egy francia alap, kik elkezdték ezt. Hát én ott láttam egy Rómeó és Júliát. Hát az döbbenet volt, amikor a különböző hátrányos helyzetű, nehezen beszélő, tikkelős gyerekek mondják, hogy Júlia szeretnek.
Dankórosok.
A Baltazárhoz.
Elképesztő.
Talán annyit még hozzá kapcsolnék, hogy a nehézsége is egyébként ennek a darabnak az, hogy amiről beszéltünk, hogy mindenkinek van egy kényszere. És ezeket a kényszereket először hogyan leplezzük egymás előtt, és amikor hangsúlyos mondani való van, arról ne vegyük el a figyelmet, de mindenkinek a saját kis életét, ennek a hat szereplőnek az alatt, a másfél óra alatt végig kell, hogy vigye. Tehát következetesen végig kell, hogy vigye, hogy én most a kulcsaimat keresem, a másik takarít, a harmadik nem tudom én számol, és még sorolhatnám, de hogy ezeknek igazsága legyen. Tehát úgy következetesen végigvinni, hogy erősítsük is egymást. És hát aztán nyilván majd a végén kiderül, hogy mi lesz velünk.
Most ketten vagytok, a divanunkon Afrodité, Rácz János, a Barát Zoli neve elhangzott, Barát Zolcsi, és 6 szereplős, tehát még akkor 3 kimaradt. Kik lesznek?
Rajkovics, 7 szereplős, csak 6 beteg van. Tehát Rajkovics Viktória, Csató Norbert és Nagy Barbara, és akkor Nagy van Adrián. Egy asszisztens, a Nagy Adrián, aki ezt az egészet összefogja, vagy szeretné összefogni.
És akkor már a nagy titkot nem árulunk el, orvos nem lesz. Orvos szereplő nem hallottunk, de inkább nem.
Nem mondtam, hogy nincs orvos.
Oké, akkor itt nagyon csűrős csavaros lesz a történet, de ezt majd megnézi mindenki. Ahogy az elején még felvezettem, hogy ez egy előbemutató lesz, most február 7-én lesz egy bemutatója, és majd a 2025-26-os színház évadban lesz a teljes repertoárja. Most akkor ebben az évadban, vagy februárban hány előadás lesz belőle?
Februárban lesz négy előadás, és terveink szerint, hogy ne halljon meg az előadás, márciusban, áprilisban is lesz még egy-két előadás. Tehát előre dolgozunk.
De hozzá tehetjük azt, hogy a nézők számára talán ez azért lehet érdekes, mert stúdiószínpadon teljesen másként játszik egy színész, sokkal közelebb vagyunk a nézőhöz, tehát egészen más eszközökkel, vagy éppen nem eszközzel játszik egy színész a stúdiószínpadon, és teljesen más eszközzel fogjuk játszani nyilvánvalóan a nagy színpadon. Úgyhogy szerintem ez is egy érdekessége a dolognak, hogy egészen más.
Hát olyan intimebb.
Igen, sokkal intimebb, sokkal közelebb van például a stúdiószínpadon. De hát,
a színészeknek mindig nagyon hasznos, igen, hogyha stúdióba dolgoznak, mert egyszerűen próbára teszik magukat, hogy ne azon a nyelven fogalmazzanak, mint a nagy színpadon. Uh-huh. És mégis hogyan marad meg az intimitás, meg az igazság
a dolognak. Az igazság,
igen. De akkor ez most azért is külön jó, mert tehát én annak idén is nagyon sok stúdiószínházi előadást láttam, és mostában nem volt itt a színházban. Úgyhogy akkor most újra végre le kell porolni a stúdiószínpadot. Hát köszönöm mindenkinek. Én biztos, hogy február 7-én itt leszek, engem nagyon érdekel a történet. Dimanapol, Afrodité, Baj József, Rácz János. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. Az elei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. Az elei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. I can love is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Two in love can make it take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Oh, L is for the way you're looking at me. And O is for the only one that I can see. O, V is very extraordinary. And E, he's even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Or two in love can make it take my heart, but please don't break it all. Oh, love was made for me and you.
You.